Jó napot, jó estét a heti jégbüfé nézőinek! Vitézi Dávid közlekedési szakértő a vendégem, akiről biztosan sokan tudják, hogy volt közlekedési államtitkár is, meg volt a budapesti közlekedési, nem tudom mi, hogy
központ.
Központ, igen, a BKK vezérigazgatója, méghozzá nagyon fiatalon, és akinek a neve mostanában egészen más okból forog közszájon. Megígértem, mielőtt elkezdtük a beszélgetést a főcím előtt, hogy nem nagyon sokat fogunk budapestezni, de momentán főpolgármester jelöltként gondolnak rá az LMP-ben, de még nem tudjuk, hogy elvállalja-e a jelöltséget, vagy nem. Egy mondatban még most se tudjuk, hogy elvállalja?
Köszönöm a meghívást. Nem tudom még, hogy belevágok ebbe. Alapvetően azt mérlegelem, hogy lehet-e azon a mostani helyzeten változtatni, hogy Budapest egy politikai csatatérként működik, a két nagy pártpolitikai oldal egyfajta csatatérként tekint a főváros működésére. Nagyon sokszor érzékelem azt, hogy a megoldáskeresés és a megállapodás helyett inkább mind a két fél abban érdekelt, hogy a saját Facebook közönségének hol a vidék-Budapest ellentétet kiélezve a kormány oldalon azt mondja, hogy hát itt elveszük a budapestiektől, és inkább vidékre visszük a pénzeket. Másik oldalon a főváros pedig egy állandó áldozat szerepben tetszelegjen, és még azt se végezzel, amit egyébként el tudna a mai hatásköre és a mai pénzügyi lehetőségem itt mellett végezni. De az a nagy kérdés, ezt meg lehet-e haladni, hogy van-e akár a budapesti választókban arra nyitottság, akár a politikában arra ma tér és lehetőség, hogy ezt meg tudjuk haladni. Ha igen, akkor valószínűleg bele fogok vágni, ha nem, akkor pedig nem. Ezt próbálom
mi fogja
most,
ezt eldönteni?
Ezt Istenem, próbálom most körüljárni.
Ha eddig nem tudta megfejteni, akkor mi segíthet ennek az eldöntésében?
Hát sok beszélgetés.
Értem, de egyébként, ha rövid választ akar erre, tudja azt maga magától is, hogy nem lehet azt megugrani, hogy ne a politikai egymásnak feszülés terepe legyen Budapest. Illetve, hogyha azt gondolhatnánk, hogy lehet, akkor ilyen egy másik Budapesten lakom.
Ez Magyarországon jócskán vannak olyan települések, és nem is csak a legkisebb 10 000 fő alatti települések, de akár nagyobb megyei jogúvárosok is, ahol egyébként létre tudott jönni az helyzet, hogy a város lehet, hogy mondjam, az értékei többségében nem osztja a kormány értékeit, és nem a mai kormánypártok befolyási övezetének a részeként működik az adott városháza, ugyanakkor nem egy folyamatos polgárháborús kommunikáció és viszony van a kormányzattal, és bizonyos fejlesztésekben még meg is tudnak adott esetben
tehát,
állapodni.
Tehát, hogy most is vannak ilyen városok.
Most is vannak Magyarországon ilyen városok.
És egyébként ellenzéki vezetésűek, vagy kormánypárti vezetésűek?
Nyilván, ahol kormánypárti vezetés van, ott sokkal természetesebben van egy együttműködés az azonos színű kormányzattal, ott ez kevésbé merül fel kérdésként, de akár ellenzéki vezetési városoknál is lehet ilyet látni, de szerintem az nagyon fontos, hogy ne az legyen a felállás, hogy most itt ugye Budapesten egész konkrétan ez volt a helyzet, hogy az ellenzék miniszterelnök jelöltje az, aki a várost vezeti, és akiből mindig azt mondja, hogy nem az lesz, de aztán mindig az lesz, és ezáltal valójában az országos nagypolitika, a pártok harca az, ami minden budapesti kérdésre rányomja a bélyegét. Ha ezt meg lehet haladni, akkor van értelme ezt megpróbálni. Ezt körül fogom járni, és ígérem, hogy nagyon hamar ezt a döntést meg fogom hozni.
Én nem sürgetem egy pillanatig se. Egyébként ezzel kapcsolatban egy igazi kérdésem van, hogy magát elfogadta közlekedési szakértőként gyakorlatilag az ország viszonylag hamar. Azért is, mert azt hiszem, hogy amikor elstartolt, mint fiatal vezető, egy óriási vállalatnak a fiatal vezérigazgatója, akkor nem lehetett megtapasztalni az ön mögötti főpolgármesteri támogatást, hanem ennek az ellenkezőjét lehetett megtapasztalni, és ettől szerintem, aki egyáltalán figyelt erre az egészre, hogy maga a világon van, meg hogy Tarlós István a világon van, ettől egy kis rokonszenvet képeztek maga köré azoknak a pillantásai vagy megfigyelései, akik egyébként hajlamosak voltak a fiatal észjárásnak drukkolni. De ugyanezzel az egésszel kapcsolatban most simán megmerném kérdezni, hogy elfogadott közlekedési szakemberként érzi magát felkentnek arra, hogy egy várost irányítsa, más is érdekli, nem csak a közlekedés?
Budapest fejlesztésével lassan épít az interjúlet is beszélgettünk, lassan 20 éve foglalkozom. Akkor kezdtem el civil közlekedési aktivistaként valóban a közlekedéssel foglalkozni, de azóta egyrésztről közgazdászként végeztem az egyetemen, és alapvetően terület- és településfejlesztési szakirányon, És az elmúlt években nagyon sok városfejlesztési kérdéssel foglalkozom, ami nem közlekedés. Nyilván a nyilvánosságban ennek főleg azért a közlekedési vetületei jelennek meg, de amikor a Budapest Fejlesztési Központot vezettem az elmúlt években, akkor lakhatási kérdésekkel, hogy hogyan lehetne mondjuk olyan bérlakásprogramot indítani, amivel az egészségügyi dolgozók, a tanárok, a buszvezetők, azok, akiket a leginkább meg kéne tudni tartani a városban, a legdrágább városa ez Magyarországnak, a leginkább olyan hely, ahonnan, ha valakinek a képesítése lehetővé teszi, megpróbál esetleg külföldre menni, vagy akár hasonló fizetésből számos munkakörben lehet, hogy talál vidéken is állást, és akkor ott egyszerűbb lakást találni adott esetben. Tehát Budapesten ahhoz, hogy az ilyen munkakörökben meg tudjuk tartani ilyen munkaerőt, hogy ne legyen munkaerőhiány az oktatásban, az egészségügyben, és a közlekedésben is persze, ahhoz például a szolgálati lakásprogramokat vissza kellene hozni. Dolgoztunk egy ilyen programon, hogy Budapest rozsdaövezeteiben ezt hogy lehetne megtenni, és most, amikor Rákos rendezőre egy maxi Dubajt álmodik a kormány arab befektetőkkel, pont azt a kritikát fogalmaztam meg, ma egész hosszan írtam erről Lázár Jánosnak, a most zajlik ennek az arabokkal kötött nemzetközi szerződésnek az úgymond társadalmi egyeztetése.
A megkötött szerződés társadalmi egyeztetése?
Még nem, ezt az országgyűlésnek kell jóvá hagyni, és mielőtt benyújtják, kitették pár napra egyeztetésre. Én nem, hogy mondjam, nincsenek nagy illúzióim abban, hogy majd meg fogom győzni Lázár János, de próbáltam azt leírni, hogy luxus lakások helyett azért megfizethető lakhatásra is szükség lenne. Nagyon sokat foglalkoztunk zöld felületek fejlesztésével, az új csepeli közpark terveit, ami azóta
nem valósult meg. De bocsánat, az, hogy ez nagyon jól hangzik, csak azt nem tudom elképzelni, hogyha ide arab ingatlan fejlesztők jönnek, és egy területet megkapalintanak, ami egyébként szerintem nagyon, nagyon is lehetséges, hogy a városnak jó tesz, hogy pont ott akarja a szociális lakásfejlesztési koncepcióját megvalósítani, ebben nincs valami szürreális?
Budapest aranytartalékai a rozsdövezetek. Ahol úgy lehet új lakásokat építeni, hogy ott jó a megközlekedés, ott városias környezetben is nem egy zöld domboldalban
épül,
épül új hely, azok ezek az úgynevezett rozsdövezetek, ezek nagyrészt ipari, leginkább vasúti felhagyott területek. Ilyenből nincs azért nagyon sok, a legnagyobb, messze a legnagyobb az Rákos rendező városban. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ilyenre szükség lenne, akkor nincs végtelen hely, ahol ezt el lehet helyezni. Rákos rendező a legnagyobb, és egyébként Rákos rendező 130 hektár, ez lényegében egy kisebb budapesti kerületet, hát nem elérő, de majdnem akkora terület. Tehát itt azért elfér egymás mellett a luxus lakás is, egy közpark is, közintézmények, akár kulturális intézmények, és akár megfizethető lakhatás is. És itt én szerintem ezeknek egy jó mixét létre lehet hozni. Az összes sikeres európai városfejlesztési modell azt mondja, hogy ezeket keverni kell. Akkor nem gettósodik a város abban az értelemben, hogy különböző szociális és szociális helyzetű emberek teljesen elkülönülten élnek, teljesen más módon látják és érzékelik a várost, annak a közterületeit, akkor találkoznak az emberek egymással, és akkor lesz ez egy igazán jó város, ahol megfér egymás mellett sokféle ember jól, hogyha ezek a funkciók az új városfejlesztésben keverednek, ezek az úgynevezett monofunkciós városok, ahol csak egy funkció van, csak luxus lakás van, csak irodaházak vannak, csak kereskedelem van, ezek igazolták az elmúlt 50-60 évben, hogy nem működnek jól. Az most az urbanisztikának az első számú tudományos következtetése globálisan, hogy akkor jók a városok, hogyha keverednek, és egyébként már mint a különböző funkciók, a különböző társadalmi csoportok.
Ilyen,
Budapest történelmileg ilyen, és egyébként nem csak Budapest ilyen, tehát a történelmileg sikeres városfejlődési modell ez. Ilyenek voltak a városaink 100 éve, és aztán a modernizmus hozta azt, hogy az autó, mint ennek a szimbóluma, lehetővé teszi majd, hogy elválasztjuk egymástól a funkciókat, hogy máshol aludjunk és máshol dolgozzunk. Létrejöttek a nagy, főleg Amerikában, de Magyarországon is ez utolért minket, létrejöttek ezek a nagy elővárosok, kertvárosok, ahol semmi nincs, csak lakóházak, sokszor csak családi házak, és ettől teljesen elkülönülten a munkahelyi kereskedelmi övezetek, külön a pláza az autópálya mellett, külön az irodaház a belvárosban, az irodatorony, ez a ugye, Downtown Business Districtnek, meg nem tudom, hívják ezeket az amerikai városokat, én a belvárosi üzleti negyedek.
És este senki
ahol este tök üres, senki nincs, a közbiztonság is problémás, a lakóhelyen pedig nincs bevásárolni lehetőség sétatávon belül, tehát nagyon sokszor azzal szembesülnek ma az emberek a budapesti agglomerációban vagy a külső kerületekben is, hogy azért kell autót tartaniuk, mert a gyereket elvinni az iskolába, elmenni a legalapvetőbb bevásárlást elvégezni, akár patikába kiszaladni, az csak autóval lehet, mert olyan a város szerkezet, hogy gyalogtávon belül semmi nincs meg, ami egy a klasszikus történelmi belvárosokban egy lehetőség és egy adottság. Tehát én szerintem nagyon is a közlekedés az egy alapkérdése és alapmozgatórugója annak, hogy a városaink hogyan fejlődnek. Az elmúlt 50-60-70 évben is azt láttuk, hogy a közlekedés alapvetően az autó megjelenése volt az, ami átalakította a városainknak a teljes fejlődési rendjét és szerkezetét, és aztán kihat arra, hogy milyen kiskereskedelem van, milyen életminőség van, mennyi zöld felület van, mennyire vagyunk egészségesek, mert aki nem sétál semmennyit, mert olyan helyen él, hogy csak autóval tud bárhol menni, annak egyébként ez aztán a végén egy egészségügyi kockázat is lesz, hiszen a legalapvetőbb, legminimálisabb mozgás is kikerül sokszor emiatt az emberek életéből. Aki tömegközlekedéssel jár, az legalább a megállóig sétál, meg onnan haza, meg a célpontjához sétál. Ez egy tudományosan vizsgált és kimutatott kérdés, hogy az a 10-15-20 perc séta, ami így bekerül az ember életébe, az évek alatt mennyi pozitív egészségügyi hasznot hajt. Tehát szerintem igenis kell ezekről ilyen komplexitással beszélni. Tehát, hogy még az előző kérdésre visszautaljak, persze a közlekedés a legalapvetőbb szakterületem, ami azért Budapest esetében a legnagyobb ágazata a városnak, és ha megnézzük Budapest költségvetését, akkor a forrásoknak jóval több mint 2/3 az a BKK felé megy, tehát ez a legnagyobb ágazat.
Ehhez képest, amikor hall ilyen ötleteket, amik egyébként nekem utcai járókelőként egészen pozitívak, hogy fú, hogy van egy bérlet majd, ami az agglomerációban is, meg Budapesten is egyformán 10 000 forintért, vagy 9 000 vagy nem tudom én mennyiért tartható, hát ez, ennél nekem jobb ajánlat nincs. Ugyanakkor meg az is eszembe jut, hogy így is rohadnak le a buszok, meg a budapesti közlekedés, hogy akkor vajon miből lesz fenntartható ez, vagy majd ad hozzá a költségvetés, amelyik így is olyan lábakon áll, cérnavékony lábakon áll, hogy akkor ezt hogy egyesítik ezeket a problémákat, hogy egyszerre kapok egy nagy ajándékot, másrészt meg esetleg kivonnak pár buszt, mint ahogy most is szó van róla, hogy néhány járattal kevesebb áll, igen, a hévnél, nem a busznál konkrétan.
De ma éppen az derült ki, hogy a BKK 40 járaton ritkítja a közlekedést a buszhálózaton is.
Ezt én tehát, pont elfelejtettem megfigyelni, de igen.
Igen. Abszolút jogos a felvetés és a kérdés. Én azt gondolom, hogy a legjobb megoldás az lett volna, hogyha ezt az egész Budapest bérlet botrányt ezt megússzuk budapestiként és utasként, és elkerülhető lett ez volna akkor, hogyha tavaly nyáron vagy ősszel leül Karácsony Gergely és Lázár János, vagy az embereik, kollégáik, csapataik megállapodnak, és az a megállapodás, amit még létrehoztunk több mint 10 évvel ezelőtt, ami ezt a Budapest bérletet létrehozta, ezt még BKK vezérigazgató voltam, amikor tető alá tudtuk hozni azt a megállapodást, hogy egy bérlettel lehessen utazni vonaton, volánbuszon, állami szolgáltatásokon.
Tehát
is.
Ez a maga saját gyereke.
Abszolút, igen.
Úgy lehet tekinteni. Meg még ez a közlekedési információs rendszer az is a magáé, ugye?
A futártat, tehát a kijelzőket, amik a megállapodásban mutatják, hogy mikor jönnek a villamosok, buszok, és azt az applikációt, ami máig működik, ezt akkor fejlesztettük ki, igen, amikor én BKK vezérigazgató voltam. Hozzáteszem azt is, hogy ez nem csak ezekről a kijelzőkről vagy a mobil applikációkról szólt, hanem arról is, hogy a teljes informatikai hátterét megújítsuk a tömegközlekedésnek, ugyanis nem csak az utasok nem tudták, hogy hol járnak a buszok 2010 előtt, de a BKK vagy a BKV maga sem tudta, nem volt műholdas nyomkövetés a villamosokon és a buszokon. Én még gyerekkoromban nagyon közel voltam így a budapesti közlekedés irányítási, üzemeltetési kérdéseihez, nagy rajongója voltam ennek a kérdésnek, ez talán a nézők egy része is tudja rólam. Én emlékszem arra, hogy ez úgy zajlott, hogy a diszpécserek rádión, egy olasz pizzafutároknak kifejlesztett rádiórendszerrel irányították a BKV buszokat, és a diszpécsernek fogalma nem volt, hogy hol járnak a járművek, hanem rádión szólt ki a buszvezetőnek, és megkérdezte, hogy hol jársz. És akkor a buszvezető mondott valamit, hogyha tudta nyilván a pontos címet, akkor azt mondta, ha nem, akkor azt mondta, hogy nagyjából itt járok, ott járok. És ebből próbálták az egyébként nagyon kompetens diszpécser csapatok összerakni, hogy akkor mi a helyzet az utcán, és hogy kéne a buszokat irányítani. Tehát mi elvégeztük a teljes digitalizációt a tömegközlekedésnek, minden járművet felszereltünk műholdas nyomkövetéssel, fedélzeti számítógépekkel, erre alkalmas szoftvereket vásároltunk, és aztán ennek egy mellékterméke, persze az utasok ezt látják, de ennek az egyik nagyon fontos mellékterméke, hogy ezt az információt meg tudtuk osztani az utasokkal is, monitorokon, kijelzőkön, applikációkon és egyéb csatornákon.
Én meg még azt hittem, hogy ez a főszám, hogy legalább végre egyszer tudom, hogy hol vagyok. Na jó, mindegy, ezek szerint ez a mellékterméke.
A mindennapokban ennek az volt egy nagyon fontos lecsapódása, és szerintem ez érződik a városban, azóta is, hogy ha bármilyen zavar van, késés van, lerobbanás van akár, hiányzik a buszvezető, mert nincs elég személyzet, ugye betegállományban mennek sokan, egy influenza járvány miatt előfordul ilyen, akkor azt a menetrendet, ami ilyenkor gyorsan átdolgozásra szorul, azt a diszpécser központból most már egy helyről az egész városra meg tudják csinálni, és be tudnak avatkozni, és kevésbé fordul az elő, hogy két busz egyszerre jön, és aztán 20 percig semmi. Most is előfordul, de kevésbé. Ha egy balesetet szenved a villamos, akkor mondjuk a villamospótlás megszervezése ennek köszönhetően gyorsabban megy, hiszen minden buszvezetőt rögtön egy írásos üzenettel el tudnak érni. Tehát szerintem ez nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy milyen üzemeltetési kultúra van Budapesten, és ekkoriban hoztuk létre a Budapest bérletet. Na most ugye az, hogy ez a megállapodás lejár minden évben, ez sajnos tudott, hiszen mindig meg kell újraállapodni arról, hogy ki mennyit fizet a másiknak, oda-vissza fizetnek a felek egymásnak, a főváros és az állam. Itt most elaludták a szereplők ezt. Ez alapvetően a fővárosnak volt rossz, hogy elaludt, hiszen ez egy olyan szerződés volt, ami előjogokat biztosított a fővárosnak.
Az a baj, hogy erről más a koncepciója Karácsony Gergelynek erről az elaludásról, és ő nincs itt. Én meg nem tudom képviselni az érveit.
Én nem a, hogy mondjam, nem ebbe a ilyen sádobálásba szeretnék beszélni, csak a tényekről beszélni. Tehát a helyzet az, hogy december 31-én lejárt ez a szerződés, ebben nincs vita senki között, hogy ez megtörtént. Ebben a szerződésben a fővárosnak olyan jogok voltak kikötve, mint hogy például vétót gyakorolhatott a menetrend változtatása fölött, tehát például az előbb említett HÉV járatritkítást, amit az állam végre tudott januárban hajtani, az decemberben még meg tudta volna vétózni a főváros, meg az elmúlt években bármikor. Abban, hogy milyen tarifarendszer működik Budapesten, milyen jegyek és bérletek érvényesek. És itt nem csak a bérlet a kérdés, hanem az, hogy mondjuk a gyűjtőjegy, ami ott van a farzsebében az embernek, az érvényes a HÉV-en. Vagy a 30 perces jegy, amit meg lehet az applikációba vásárolni, amit át lehet szállni fél órán belül bárhányszor, az érvényes a HÉV-en, vagy a 22-es buszon mondjuk, ami Budakeszire jár, ami Volán buszjárat, de hát a városi szerepe is óriási. Ezek a valódi kérdések, és ebben a szerződés lejárta, egy jogvesztést hozott a fővárosnak, tehát ez az egész vita januárban már úgy zajlik, hogy a főváros nem a szerzett jogai birtokában tárgyal és a közvélemény előtt próbál valamit elérni azzal kapcsolatban, hogy ezek megmaradjanak, hanem a jogai lejártak, és próbálja azokat valamilyen módon visszaszerezni. És szerintem belátható, hogy az elaludt kritikán minek szól, itt a főváros egyszerűen rosszabb helyzetből tárgyal, de az meg nem kérdés, és ez valóban egy fontos eleme ennek, hogy Lázár János közlekedési miniszter pedig, hát hogy mondjam, az eddigi minden jel szerint nem megoldani akarta a problémát, hanem generálni, ugye olyan szövegeket mondott el például Debrecenben, hogy azért kell ezt, vagy azért igazságtalan ez a mostani helyzet a vidéki emberekkel szemben, például a debreceniekkel szemben, mert Debrecenben nem lehet felszállni az ottani bérlettel a volánbuszra, de bezzeg Budapesten a budapestiek felszállhatnak az állami buszokra a saját bérletükkel. Na de könyörgöm, ha ez igazságtalanság, és ő ott van éppen Debrecenben, ott áll a debreceni polgármester mellett, akkor miért nem állapodnak meg és oldják meg? Yeah. Attól lesz igazságosabb a vidékiek helyzete, hogy szétverik azt, ami Budapesten már működik, és akkor nem fog működni sehol. Tehát ezeket én föl nem tudom fogni, hogy ez a vidék-Budapest ellentét generálás ez mire jó. Főleg, hogy a budapestiek egy jelentős részének is vagy a családja, vagy ő maga valamikor vidéken élt. Ez egy kis ország, egymás ellen lázítani a vidékieket és a budapestieket, ebből a történelemben sem született semmi jó, és most sem fog.
Azt hiszem, erről más a felfogása a politikának, de nem akarom helyettük megfejteni, mert hogy ha van egy-két masszív pont, amivel ellenséget lehet kreálni, azt azért nem mulasztják el. Én ezt így tapasztalom, és minél inkább kampánynak nézünk elibe, annál inkább van ez így, hogyha túl leszünk az önkormányzati, meg az Európai Uniós képviselőválasztáson, akkor ez a rész el fog csitulni megint egy kis időre. Gondolom én 26-ig, akkor nyugtunk lesz e tekintetben. Visszatérve a fővárosra, illetve a fővárosi közlekedésre, ott önnek ezek szerint ilyen egészen megkerülhetetlen saját bevezetésű eredményei voltak, amik most is élnek, és most is megvannak. Ebből én azt gondolnám, hogy ami érdeklés, amivel szívesen foglalkozik, az mégiscsak a közlekedés. Most abban az értelemben nem boldogtalan, hogy nemzetközi megbízásai vannak, amennyire tudom, tehát igen, nem Magyarországon belül veszik igénybe azt a szaktudást, amilyen van. Meg az is biztos, hogy ha Magyarországon akarja hasznosítani, amivel ezeket az éveket töltötte, az megint Magyarországon belül is fog használni, nem? Mert az, hogyha valaki kintről szerez tapasztalatokat, ha fejlettebb országokban dolgozott, akkor az jót tesz majd annak, hogyha
ez így van,
ide jön vissza.
Hogy egy példát mondjak, amit érzékelek, most több külföldi közlekedési beruházásban, illetve közlekedéspolitikai programban dolgozva, részben tőlünk keletre, legutóbb Isztambulban, vagy akár az óceán túloldalán, az Egyesült Államokban, Azt látom, hogy ugye Magyarországon teljesen érthető módon, ebben nem kritika van, amit mondok, de teljesen érthető módon van egy elkényelmesedésünk, hogy Európai Uniós forrásokból vissza nem térítendő támogatásokból tudunk építkezni, és éppen ezért nagyon sok olyan finanszírozási modellt, amit valahol nálunk gazdagabb országok rákényszerülnek, mert nekik nincsen ilyen, ha úgy tetszik, ingyen pénzük, ami persze nem ingyen pénz, mert nyilván nem véletlenül kapjuk ezeket az uniós támogatásokat, ez azért cserébe van, hogy a fejletlenebb állapotú gazdaságunkat és piacunkat megnyitjuk a nyugat-európai cégek előtt, de zárójelbe zárva az látszik, hogy azokban az országokban, azokban a városokban, ahol ilyen típusú támogatások nem állnak így rendelkezésre, nagyon sok kreatív modellt kitaláltak arra, hogy hogyan lehet például egy új metróvonalat finanszírozni. Csak egy példát mondjak. Akár az Egyesült Államokban, akár Londonban, akár Isztambulban látszanak azok a kezdeményezések, hogy azt a fajta ingatlan felértékelő hatást, ingatlan érték felértékelő hatást, amit egy új tömegközlekedési beruházás létre tud hozni, ezt előre felmérik, és ezt valamilyen módon a közszféra lefölözi, tehát azokat az új nagy házakat, amiket meg lehet építeni egy új állomás, egy új vonalhosszabbítás mentén, és ennek a bevételeit már előre beforgatják abba a beruházásba, ami zajlik. Nálunk ez sok munka, nehézség.
Iszonyú mennyiségű szabad tőke kell. Hát ezt az unió nekünk nem oldja meg. Nem?
Persze, de azt mondom, hogy nálunk mindig az
van. Lehet, hogy Jelinek Dániel, vagy hogy hívják ezt az új ingatlan beruházót, ő nagyon tudna finanszírozni egy olyan fajta városrészépítést, amelyik az eljövendő négyes metró folytatásának a.
Én csak azt akarom mondani, hogy nagyon sokszor az van, hogy a főváros azt mondja, hogy fizessen mindent a kormány, de azt várja, és ha nem fizet, akkor mindenki vár. A kormány azt mondja, hogy nem épít addig vasutat, amíg nem fizet neki az unió, és akkor ott is várunk. De az, hogy egyébként a magyar gazdaság,
vagy azon belül Budapest... De van-e
elég tőke? Körül se járta senki, hogy van-e, és szerintem egyébként van. Tehát Budapest azért az Európai Unió 10 legnagyobb városrégiójának és városának egyike. Egy gyönyörű város, amit egyébként... a turizmus szempontjából is, de akár bármiféle munkahelyteremtés szempontjából, nyilván nem autógyárat értek ez alatt, hanem azt, hogy hozzáadott értékű szellemi munkahelyek szempontjából sokan keresnek és keresnének a jövőben is. Szerintem Budapesten a gazdaságfejlesztésben és abban, hogy akár az ingatlanfejlesztés ezt támogassa és ebből közlekedési finanszírozást tudjon létrejönni, ebben van olyan potenciál, amit nem használ ki senki, mert az a megszokás, az a rutin itthon, hogy mindenki fölfelé néz és várja, hogy majd a fölötte lévő szint fizessen, ha pedig nem fizet, akkor jó Facebook posztokat ír arról, hogy a kormány milyen szemét, vagy az Európai Unió milyen szemét, hogy nem fizeti ki. Ezzel most én nem azt mondom, hogy a kormány ne adjon pénzt a főváros fejlesztésére, vagy hogy az Unió ne adjon pénzt Magyarországnak, nyilván ez kell, és én mindkettőnek a legmesszebb menőkig támogatója vagyok, csak azt akartam példának mondani, hogy nagyon sok más eszköz is lehetséges, amit ma igazából meg se nézünk, ki se használunk, ki se próbálunk a város fejlesztésére.
Lehet inspirálni az ingatlanfejlesztőket, hogy kapcsolják össze magukat a közlekedésfejlesztési koncepcióval például?
Én azt látom, hogy ezt ők maguktól is megtennék, mert nyilván látják a legjobb gyakorlatokat. Itt inkább az érzület, hogy egyrészt nagyon rossz a magyar jogszabályi környezetehez, tehát nagyon nehéz hosszú távú ilyen típusú együttműködéseket úgy létrehozni, hogy ott mindenfél az számon is tudja kérni és be is tudja tartani, és ne az legyen, hogy változó jogszabályi környezetben kiszámíthatatlan a jövőkép. De emellett én azt is látom, hogy igazából nincs párbeszéd a szereplők között. Tehát az a fajta együttműködés, ami a Budapestet fejlesztő, ingatlanfejlesztők és a város között lehetne, az nyomokban sincs meg, és igazából beszélőviszony sincs.
Városon múlik, kormányon múlik, vagy az alkalmatlan gazdasági szereplőkön?
Én az utóbbit nem látom így, és én most nem a kormányhoz közel álló szereplőkről beszélek, mert nyilván nekik megvan a maguk politikai hátszele és beállítottsága, és nyilván egészen más módon viselkednek a gazdaságban, nem a rajtuk kívülállókról is beszélek, vagy elsősorban róluk beszélek. Én szerintem a város háza is ilyen szempontból be van zárkózva, kockázatot minimalizál, és úgy látja, hogy a kormánnyal vívott háború az, ami a politikai szempontból a legkifizetődőbb, és egy ilyen folyamatos áldozatszerepben van a főváros. És nyilván a kormányzat is felelős annyiban, hogy az a szabályozási keret nincs meg, amihez kéne. Hogy mondjuk egy példát erre. Ugye az egy tipikus dolog lenne, hogyha valaki mondjuk azt szeretné, hogy egy adott telken az építési előírások változzanak, és ő oda többet, nagyobbat, mást építhessen, mint ami eddig ott volt, vagy ami a szabályozásokban benne van, akkor ő megállapodhat az önkormányzatokkal arról, hogy azért cserébe, hogy neki lehetőséget biztosítanak, hogy milyen közcélú beruházást vállal. Mondjuk megépít egy villamos megállót, meghosszabbít egy járatot, épít egy új közteret, valamit, parkot. De ezek a megállapodásoknak a jogszabályi hátterem a Magyarországon legalábbis esetleges, és például Budapesten ezeknek az első helyi felelőse az a kerület, aki pedig a nagy infrastruktúrákért nem érez és nem is visel felelősséget. Tehát nincs meg az az intézményi rendszer, amivel a főváros mondjuk ebben be tudna lépni, és ez meg jogszabályi kérdés. Tehát én nem szeretnék ilyen egyszerű válaszokat adni, hogy erről ez vagy az tehet kizárólag. Nagyon sok olyan szabályozási kérdés van Budapesten, nagyon sok olyan intézményrendszeri kérdés van Budapesten, amik megoldatlanok, és ma nem is látom azt, hogy lenne igazán politikai szándékokat megoldani, de szó sincs ezekről. Tehát hogy szerintem ezeket napirendre kéne venni, ki kéne tenni az asztalra, alternatív javaslatokat készíteni, és megpróbálni Budapestet dinamizálni. Ma már nem Nyugat-Európába kell elmenni, csak megnézni azt, hogy milyen az, amikor egy város óriási dinamikával fejlődik. Ha valaki elmegy a lengyel városokba, vagy Prágába, de bármelyik, nem is kell Varsóba menni, akár a második vonalas lengyel városokba, Katowicétől Poznanig, azt látja, hogy olyan dinamikával fejlődnek megfizethető lakások, új közparkok, új villamosvonalak, Varsóban új metró, új átmenő vasúti alagút, új vasútvonalak, új elővárosi vonalak, mindenhova új járművek érkeznek, minden közterületnek a rendezése, humanizálása, fasorok telepítése folyik, olyan léptékben, ami Budapesten szinte el se tudunk ma már képzelni. Tehát nem ez a kis festegetés itt ott és ilyen szimbolikus dolgok, hanem átfogó, nagy léptékű városfejlesztés zajlik ebben a régióban, a hozzánk hasonló történelmi háttérrel bíró, és egyébként nálunk kevésbé szebb fővárosokban, remélem nem sértek meg senkit. Nagyon.
De a varsói hallgatóinkat, igen, vagy nézőinket.
Ezzel együtt élünk. Tehát én szerintem Budapest ilyen szempontból egy ilyen leállt fejlődési szituációban van. Mióta én élek, olyan helyzet nem volt, hogy egyetlen kötött pályás beruházás sem folyik a városban. Tehát most itt beszélgetünk, ugye a 3-as metró felújítása egy éve befejeződött, semmilyen beruházás nem zajlik a kötött pályás közlekedésben Budapesten. Ilyen a rendszerváltás óta nem volt, mindig vagy villamosépítés, vagy metró felújítás, vagy új metró építése, vagy valami mindig
történt. De például a fonódó villamos ötlete az például nem volt egy ilyen revelatív budapesti ötlet?
Hát én nagyon sokat dolgoztam azon, hogy a fonódó létrejöjjön. Az első nagy civil sikerem az volt, hogy a 41-es villamost meg tudtuk hosszabbítani a Batthyány térre 2005-ben talán, vagy 2004-ben, ez majdnem 20 éve volt, és akkor indult el a fonódó előkészítése, akkor tudtuk elkezdeni ennek a tervezését, aztán amikor én a BKK vezérigazgatója lettem, akkor készültek el a tervek, és indult el az építkezés, és készült aztán el a budai fonódó, ami minden várakozáson felül jól teljesít.
Igen, nagyon szeretik a közlekedő
igen,
emberek.
Tehát a 17-es is, meg a 19-es, 41-es, hogy Budán végig lehet utazni villamossal, nem kell átszállni a Margit hídnál, meg a Batthyány téren. Ez szerintem bevált, ezt folytatni kéne. Én szerintem a Lajos utcán is lenne helye villamosnak a 9-es buszt kiváltani, és lenne helye, ezt meg is terveztettük az elmúlt években, de aztán leállt ez is sajnos. Annak is lenne helye, hogy a Gellért tértől délre a Műegyetem rakparton folytatódjon a villamos, és kiszolgálja a Műegyetemet, az ELTE déli tömbjét, az Infopark térségét, az új városnegyedet, ami ott a Moltorony környékén létrejön, és Dél-Budának azokat a lakóterületeit.
És ott lesz egy óriási lakóterület ott a Moltorony tövébe.
Így van. Tehát, hogy oda meghosszabbítani a villamost. Ezek jó tervek, sok ilyen, hiszen sok jó terv van Budapest fejlesztésre. Én is dolgoztam sok ilyen a hévek fejlesztésén, villamos fejlesztéseken, vasútvonalak fejlesztésén. Most azt látjuk, hogy hát Lázár János lényegében minden budapesti közlekedési beruházást leállított, ami állami oldalon elindult volna.
Magunk közül, ami más tehetett volna, hát neki a költségvetésből nem nagyon osztogatnak lapot.
Olyan beruházásokat is leállított Lázár János, amelyekre mi elnyertünk versenyző Európai Uniós forrásokat, ami azt jelenti, hogy nem Magyarországnak járó, éppen ezért a jogállamisági vitával nem is érintett, és más tagállamokkal versenyben elnyertünk pénzt például a nyugati pályaudvar fejlesztésére. Ő csak azért, hogy ezt nem tudom, hogy ne fejlődjön Budapest, vagy nem nincs rá jó magyarázatom, leállította, a pénzt visszautalta Brüsszelbe, és ott aztán a második helyezett a balti államok, a balti vasútvonal fejlesztés kapta meg.
De tehát, hogy
azt persze nincs a magyar költségvetés jó helyzetben. Nagyon sok nagy beruházásnak az elindítására tényleg nincs forrás, és én ezt soha nem is kértem számon. De azt gondolom, hogy az a rombolás, amit Lázár miniszter úr végrehajtott itt a budapesti beruházások kapcsán, az bőven túlmutat azon, amit pusztán a rossz anyagi helyzet indokolt volna. És ennek a másik fele pedig az, és erről is kell beszélni, hogy a demokratikus koalíció által vezetett budapesti kerületek pedig ott akadályoznak minden ilyen fejlesztést, ahol tudnak. Tehát három kerületben is, Újbudán, Rákospalotán és Pest-Szentimrén az látszik, hogy mindent elkövet a kerületi vezetés azért, hogy azokat a vasútfejlesztéseket, amikre még uniós pénz is lenne, azokat is megakadályozza. És ilyen mondva csinált okokra hivatkozva lázítják az embereket valótlan bizonytalanságokra alapozva arra.
Tegyük azért, hogy az emberek olyan szívesen lázadnak, ahogy csak lehet, abban a pillanatban, ahogy a lakott területüket érintő valamilyen beruházás szerintük zajosabbá, zűrösebbé, bármilyen
teszi. Én abszolút értem, és van...
Nincs olyan, amiért a lakosság ne lázadna akkor, hogyha változást
hát igen,
szimatol.
És minden empátia megvan ez ügyben bennem, mert nyilvánvalóan mindenki a változástól fél. Csak szerintem azért azoknak az embereknek, akiket a választók egy városrész vagy egy város vezetésével bíznak meg, van annyi felelőssége, vagy én legalábbis elvárom tőlük, hogy legyen, hogy ne ezeket az érzelmeket kihasználva, ezekbe belefeledkezve lázítsanak, hanem megpróbálják a kerületük érdekeit képviselni. Most egy példát hagyd mondjak erre a 18. kerületet. Tehát egy olyan vasútvonalról beszélünk, ahol nem jár tehervonat ma sem, a jövőben se fog, mégis azzal lázítják az embereket, hogy itt tehervonatok fognak járni, ahol ma óránként járnak az elővárosi vonatok egy pöfögő, csörgő dízelmozdonnyal, ami tényleg árasztja magából a dízelfüstöt, csörög, zörög, hangos és lassú, 40 km per órával megy, és folynak le róla még ilyen rossz körülmények között is az utasok, mert egész, egész gyált, a mögöttet fekvő Lajos-Mizsaig tartó szakaszt ezt szolgálja ki, és magát a kerületet is. A terv, ami erre készült, az az, hogy itt korszerű, halkan suhanó elektromos motorvonatok legyenek, olyanok, amik mondjuk az esztergomi vonalon járnak, tehát nem kell külföldre menni, elég elmenni mondjuk Piliscsabára megnézni, hogy milyen ez.
Ezek gyönyörűek.
Gyönyörűek, halkak, szépek. Ezek tudjanak itt járni negyed óránként, ehhez kell felsővezeték, ez kell jó minőségű pálya, és az, hogy két vágány legyen a mai egy helyet. És még azt is vállaltuk, amikor ennek az előkészítésén dolgoztuk, hogy ahol ez kritikus, ahol a sorompó többet lenne zárva azért, mert sűrűbben járnak a vonatokat, külön szintű autós átjáró is épül. De nyilván, ha az embereknek azt mondja a helyi politika, hogy úristen, itt jönnek a kínai tehervonatok, miközben tényleg senkinek ilyen terve nincsen, és az a vonal nem is vezet ilyen szempontból sehova, hogy értelme legyen arra tehervonattal menni. Nem, hogy Kínában nem vezet, vagy nem tudom, a adriai kikötőkhöz, de hát alapvetően a budapesti elővárosba megy. Itt nyilván lehet az embereket félrevezetve ilyen indulatokat gerjeszteni, de ez alapvetően a városnak rossz lesz, több autó lesz, több forgalom, több dugó, és megint a legfontosabb és legzöldebb közlekedési módot, fejlődését akadályozzák meg. Tehát amikor azt mondtam itt az interjú elején, hogy ez a pártpolitikai csatatéré válása Budapestnek, ez hátráltatja a város fejlődését, akkor pont erre gondoltam, hogy mindenki persze a saját szavazóinak játszva tud ezzel lájkokat bezsebelni. Lázár János el tudja mondani vidéken, hogy ő elvette a budapestiektől, és végre itt igazságot terem. A nem tudom melyik kerületi DK-s polgármester el tudja mondani, hogy itt a kormány rombolásától megvitte a helyeket. De a vége az, hogy Budapest nem fejlődik, és lemaradunk, nem Bécshez képest, azon túl vagyunk, hanem Varsóhoz és Prágához képest.
Ezzel kapcsolatban csak annyit vetnék közbe, hogy én meg láttam közelről egy olyan zuglói fejlesztést, ahol a zuglói követelményekkel és kifogásokkal kapcsolatban, ez a Bosnyák térnek az átépítése, a kormány is úgy hozott egy határozatot, és onnantól kezdve állami gondozásba vette a területet, tehát hogy külön szabályok vonatkoznak rá, ezt megteheti az állam mondjuk a jó ügy érdekében is. Nem? Tehát, hogyha azt mondja, hogy ez a fejlesztés mostantól állami beruházás, el a kezekkel, és akkor meg lehet oldani, hogy
amikor az én felelősségem volt, amikor az én felelősségem volt kormányzatilag ilyen beruházásokat irányítani, akkor én ahol csak lehet ezt a megoldást elkerülni, javasoltam, és el is kerültük.
Ez nagyon szép.
Tehát leginkább egyeztetésre törekedtünk, lakossági fórumokat tartottunk, ma is tele van az internet ezeknek a videóanyagaival, egyeztettünk, és próbáltuk az egyeztetésre alapuló úton ezeket végigvinni. Nyilván, ahol ez, tehát hogyha Lázár János kezébe kerül a dolog, és véletlenül egy beruházást nem leállítani akar, hanem megcsinálni, akkor nyilván ezt a megoldást választja. Most a déli körvasútnak a katonai beruházása minősítése valójában pont azt jelenti, amit a kérdésben elmondott. Én nagyon szeretnék abban hinni, hogy lehet a fővárost úgy is fejleszteni, vagy a nagyvárosainkat úgy is fejleszteni, hogy ha az emberekkel őszintén és értelmesen beszélünk, és elmagyarázzuk, hogy mi miért történik, akkor ezt én bízom abban, hogy meg fogják érteni. Nekem a BKK-ban ez volt a tapasztalatom. Hogy egy példát mondjuk, az egyes villamos meghosszabbítása, vagy akár a budai fonód, amiről az előbb beszéltünk, ezek körül óriási ugyanilyen tiltakozás volt. Én végigültem, nem is tudom hány lakossági fórumot ott a Margit híd budai hétfőnél a fonódó ellen tiltakozóknak elmagyarázni.
Lámsolt hogy... sokat tett azért, amennyire
emlékszem. Így van, ő gerjesztette ezeket annól a második kerület polgármestereként. De meg tudtunk állapodni mindenkivel, aki, vagy hát ezt nem mondom, hogy mindenkivel, de a nagy többséggel meg tudtunk állapodni, végül bevállalta a BKK, hogy kicseréli az ablakait az összes érintett háznak, és akkor csendesebb lesz. Hogy ez indokolt volt, vagy nem, mindegy, ez volt a kompromisszum ára. az Etele téren, vagy bocsánat, az Etele úton, egész pontosan az Etele térre, Kelenföldi pályaudvarhoz vezető villamosvonalnál, ott pedig volt néhány nem is igazán szabályos fasort alkotó, kevéssé értékes ostorfa az út közepén, amit nyilván én értem, hogy érzelmileg ehhez sokan kötődtek, és azt mondták, hogy meg kell védeni. Én pedig próbáltam elmagyarázni, és akkor is oda mentünk, az Etele úton lakossági fórumokat tartottunk, és elmagyaráztuk, hogy ez egy egész Budapestet összekapcsoló villamos körgyűrű, ami a Kelenföldi pályaudvartól végig Óbudáig az egyes villamos összeköti a félvárost. Annak az egyébként 50 éve tervezett meghosszabbítását nehogy már azért dobjuk el, mert ott van útban 8 darab fa. Én értem, hogy a zöld megvédése fontos. És vállaltuk, hogy újra telepítjük a fasort, ott is van, meg lehet nézni. Vállaltuk, hogy füves borítású villamosvágány lesz, ami nyilván piknikezni nem lehet, de ökológiai, meg vizuális értéke azért van. Vállaltuk azt, hogy egy parképítés történik az Etele út mentén a pláza háta mögött, ami meg is történt, ez azóta ott van és használni lehet. Tehát itt is sikerült egy kompromisszumot teremteni, és nemzetgazdasági kiemelés nélkül az egyes villamos hosszabbítása megépült, és ma már szerintem, ha valaki oda elmegy és megnézi, hogy a tömött villamosok jönnek a Kelenföldi pályaudvarról, és egyébként, hogy milyen, mennyivel lett szebb az az egész útszakasz annak hatására, hogy egy füves vágány megy végig, beszűkült az útpálya, egy sokkal urbánusabb környezet jött létre, akkor ma már szerintem senki nem mondja azt, hogy ez egy rossz döntés volt. Tehát én abban nagyon hiszek, hogy lehet ilyen kompromisszumokat teremteni, és a városfejlesztésben érdekelté lehet tenni a budapestieket, vagy a helyieket. Persze, ha mindenki ilyen rövidtávú Facebook lázításban érdekelt, akkor ez nem sikerül.
Azt akartam volna még megbeszélni, hogy annak idején, amikor az előző önkormányzati választás után, amikor felállt az új főváros vezetés, akkor magát be akarták kapcsolni, és nem hagyta magát. Miért?
Hát ez nem egészen így volt, de erről akkor sem szívesen kommunikáltam, és most is óvatosan teszem, mert azt gondolom, hogy nem illik az, hogyha az ember egy ilyen helyzetről annál többet beszél, mint ami ildomos. Ott ugye az történt, hogy valóban Karácsony Gergely többször elmondta a kampányában is, és aztán főpolgármesteri választása után is, hogy engem egy jó szakembernek tart, és adott esetben el tudnák képzelni, hogy újra én vezessem a békeket. De több olyan körülmény volt, ami valójában azt mutatta, hogy itt vagy a szándék sem volt meg valójában, vagy ha meg is volt, akkor ez inkább csak egy ilyen koalíciós pártokon elbukott kísérlet volt. Ugye amikor ez fölmerült, akkor valójában nem az volt, hogy fölkértek engem erre, hanem egy pályázatot írtak ki, amit azóta egyszer sem tettek meg. Tehát azóta
nem pályázott?
Azóta négyszer volt vezérigazgatóváltás a BKK-nál, és egyszer sem volt pályázat, akkor hirtelen volt. Olyan pályázatot írtak ki, aminek hogy nem pont egy előírásnak egy pici túlhúzása miatt én nem feleltem meg.
Igen.
Igen. Egy olyan előírást tettek, aminek az én előéletem pont nem tudott megfelelni, és nagyon világosá tették a koalíciós pártok felém is, meg hát aztán a gyakorlat is ezt mutatta, hogy azt a fajta BKK-t, amit 2010-ben létrehoztunk, és amit én vezettem évekig, azt nem szeretnék, hogyha visszaállítanánk, és a BKV-nak, illetve a közútnak, tehát a működtető cégeknek a felügyeletét azt a szocialista párt és Tüttő Kata a főpolgármester helyettes fogja ellátni, nem a BKK. Na pedig így a BKK egy ilyen kiüresedett szerepbe került, ez szerintem máig valamelyest így
van. Meg nem lehetett volna együttműködni a felügyelettel? Vagy nem adott volna mozgásteret? Most attól az apropótól, hogy egyébként olyan pályázatot írtak ki, aminek nem felelt meg, attól nem is lehet eltekinteni.
Attól nem is lehet eltekinteni. Én azt mondanám, hogy ha a vevőből is egy van, és az eladóból is egy van, tehát egy monopóliummal áll szembe az ember vevőként, amit a BKK, akkor hogyha nem tud ráhatni arra, hogy milyen árakon szolgáltatnak, és mire költik a pénzt, akkor nehéz jól végezni a vevőnek az esetben a BKK-nak.
De ez egy érthető érv, ezt nem lehetett volna velük megbeszélni? Vagy ennyire nem?
Szóval, megbeszélni nem. Én azt gondolom, hogy a nyilvánosság előtt ezt kritizálni és ebbe belemenni, én ezt nem szerettem volna akkor.
Ez
most
rendben
is,
van, de egyébként ennyi az összefoglalása ennek az egésznek, hogy olyan feltételeket teremtettek, amihez képest maga inkább nemet mondott. Ez ennyi.
Hát még csak ez sem, mert nem volt mire nemet mondani valójában, de ezt akkoriban azért elmondtam egyébként ezt a pályázattal kapcsolatos dolgot. Így alakult, én ebben nem nincs tüske miatt, utána egy nagyon szép munkát tudtam végezni a BFK élén. A helyzet így alakult akkor, igen.
Aha. Igen, sajnálom, mert egyébként mondom, maga elég hiteles képet mutatott a valóságos működésében ahhoz, hogy felértékelődött a számomra, és nagyon sok ilyen Budapestet figyelő, vagy Budapest működését figyelő ember számára az, hogy tettek egy gesztust független attól, hogy a másik kormány alkalmazásában állt már, és akkor ezek szerint ez a gesztus nem volt gesztus. Röviden ez inkább az összefoglalás.
Egy, ez inkább egy kommunikációs célú lépés miközben volt, így élem meg utólag.
Én utólag, de én meg akkor azt gondoltam, és szerintem ezzel nem voltam egyedül, hogy maga nem akar elköteleződni ennek a városvezetésnek azért, mert céljai inkább a kormány, a szíve inkább a kormánypártokhoz húzza, vagy a neveltetése, vagy bármilyen, és ezért félreteszi magát jobb időkre. Én ezt így értelmeztem. Szerintem most már utólag, hogy hallom ezeket a részleteket, ebben nem volt igazam.
Hát, ugye, azért érdemes megnézni pontosan, mi történt. Tehát végül a BKK-nak a de facto vezetője és azóta is igazgatósági elnöke, Draskovics Tibor volt pénzügyminiszter, a Demokratikus Koalíció. Hát,
mint, hogy ő a felügyelő bizottság vezető,
nem. Ő a céget irányító igazgatóságnak az elnöke.
Jó, okay. És az nem csak egy ilyen nagyon fontos díszpincség?
Nem, sőt, hát ugye, ahogy mondtam is, nagyon sok vezérigazgató váltás volt. Eleinte nagyon sok olyan vezérigazgatót sikerült választani a városvezetésnek, akiben se ők nem bíztak meg, és aztán nagyon gyorsan le is váltották őket. Tehát ebben az időszakban végképp lényegében a cégnek a tényleges irányítását az Draskovics Tibor végezte. Tehát itt azt gondolom, hogy sokkal inkább egy politikai típusú irányítást keresett a városvezetés, vagy ha nem is maga a főpolgármester, legalábbis a mögötte álló pártok.
Ez nem ilyen egyszerű szerintem, mert Draskovics Tibor egy nagyon komoly pénzügyi szakember. Tehát, hogy gazdaságilag szerintem ő képes átlátni egy vállalat működését. Most az mindegy, hogy én mit gondolok, csak az ellen próbálok érvelni, hogy nem kizárólag adunk egyet a szociknak egy ülőhelyet. Ez, típusú döntés lehetett ennek
a hátterében. Én nem ezt állítom, én azt állítom, hogy itt valójában a koalíciós pártok erősebbek voltak a főpolgármesternél, akár a DK, akár más koalíciós pártok ebben az időszakban. Szerintem ennek a lenyomata volt inkább ez az egész helyzet.
Uh-huh. És maga ezt nem szereti, ezeket a direkt politikai mérkőzéseket?
Nem. Én ettől a lehetőleg távolabb próbálok maradni.
Igen, és akkor lesz a főváros vállalatvezető, mire tippel? Ha csak nem a főváros magát vezeti, majd, hogyha úgy dönt, hogy megméretteti magát és magára szavaznak. Egyébként itt következik a valóságos kérdés. El tudja képzelni, hogy magát megválasztják Budapesten főpolgármesternek?
Hát ezt nem, ugye egyrészt magam sem döntöttem el, hogy elindulok-e ezen a választáson.
De ez egy valóságos
biztos,
kérdés.
Ezt nem nekem kell tudni elképzelni, hanem a választóknak. Ez nyilván ki fog derülni, hát ha elindulok, akkor a választáson magán is, de egyébként ettől függetlenül is közvéleménykutatásokban szerintem ez már előbb is látszódik.
Mérhető? És már mérték maga szerint? Az LMP-nek van arra pénze, hogy az ötletét megméresse, szerintem
nekem nincsenek ilyen méréseim, de azért abban biztos vagyok, hogy mióta ez az egész forog közszálljon, és a közvéleményben azért már néhányan ezt a kérdést körüljárták. De igen, nem ez a kavarás befolyásolt, tényleg az, hogy én akkor vágok ebbe bele, hogyha tényleg azt látom és azt érzem, hogy ezzel lehet valamiféle változást elérni abban, hogy Budapest hogyan működik és hogyan fejlődik. Ezt mérlegelem magamban. Engem ez a politikai kavarás ebben tényleg nem érdekel, nem ez foglalkoztat, nem szeretnék bizottsági elnök, vagy én nem tudom mi lenni, tehát nincs ilyen politikai pozíciószerzési ambícióm. Viszont a várost nagyon szeretem, Budapestet tartom a világ legjobb helyének, 20 éve azon dolgozom, tényleg 17 éves koromban is minden szabadidőmet azzal töltöttem, hogy meggyőzzem arról az akkori városvezetést, vagy BKV vezetést, hogy jobb éjszakai buszhálózat legyen, hogy elkezdjük a budai fonódot csinálni, hogy megújuljon a Szélkálmán tér, akkori nevén Moszkva tér, és így tovább. Ebben el is értünk aztán elég nagy sikereket, ezek meg is történtek. Tehát nekem minden szál ide köt, és persze nagyon érdekes dolog külföldön dolgozni, nagyon sok mindent lehet tanulni belőle, és ezt nyilván lehet aztán hasznosítani, de azért nekem minden szál Budapesthez köt, itt születtem, itt éltem világéletemben.
Igen, és tulajdonképpen nagyon kevés olyan 38 éves embert ismerek, akinek a nevéhez köthető egy-két konkrétum Budapest működésével kapcsolatban, és azért, amiket itt most végigvettünk, azért azokban mind benne volt a keze, agya, ambíciója, ideje, nem tudom én micsodája.
Igen, és én azt hiszem, hogy ebben nagyon sok olyan terv van még, amit meg lehetne és meg is kellene csinálni. Nekem például az egyik olyan dolog, amikor a legjobban összeszorul a szívem Budapesten, az a Rákóczi út, amin hogyha végigmegyünk.
Különösen a Kossuth-Lajos utcai rész az egy effektív hulla.
Igen, és ugye nem csak az, persze itt is összejön az, hogy ez közlekedés. Persze valahol közlekedés,
mert, ez nagyon
mert
közlekedés.
A közlekedés foglal el mindent. Na de valójában hát ez gazdaságfejlesztés, hogy van-e ott olyan kiskereskedelem, ami megél, amikor a járdán nem lehet úgy sétálni, ne fröcsköljön le a busz, mert olyan kátyuk vannak, hogy a legkisebb esőnél az ember nem tud, ha a ház falra oda tapad, akkor se tud hova menni, hogy egy tapotat semmit nem adtunk át a zöldnek.
De maga egy fa nem élt akkor, amikor ott villamos járt az én fiatal koromban, és tök jó volt egyébként az egész.
De a régi képeket egytől egyig azt hiszem ismerem, legalábbis ami a Fortepanon elérhető, vagy a különböző archívumokban elérhető, sokat foglalkoztunk a Rákóczi úttal. Szerintem a Rákóczi útnak például vissza lehetne adni a régi fényét, lehetne ott egy fasor, akár villamos is a jövőben, de legalább rövidebb távon a buszsávot középre helyezve a buszokat el lehetne távolítani és az általuk okozott zajt a járdától, és lehetne szélesebb járdával újjáéleszteni a kiskereskedelmet, és szerintem abban a fővárosnak például van feladata, nem csak abban, hogy a közterületeket így átalakítsa. Ez valahol közlekedés, de persze nem csak közlekedés, zöld felület egyebek. De abban is, hogy ilyen helyeken, ahol a városnak a leglátványosabb problémás pontjai vannak, ott valamiféle olyan koalíciót építsen ki az üzlettulajdonosokkal, bérlőkkel, kereskedelmi szereplőkkel, kerületekkel, hogy ezeknek a főutaknak ugye ezek kerülethatárok, tehát mindig más kerületbe haladnak végig, hogy ezek tényleg kirakatai legyenek ennek a városnak, és nem csak abban az értelemben, hogy a turizmus felé, mert persze fontosak a turisták, de abban az értelemben is, hogy a budapestiek ezekre büszkék tudjanak lenni. Szerintem ma nagyon sok olyan hely van Budapesten, amire nagyon nehéz büszkének lenni. Azért a körútnak is vannak ilyen részei, vannak jobbak, meg vannak rosszabbak, de a Rákóczi út, Kossuth Lajos utca tengely az végképp ilyen.
És a Váci utcát megölték. Az egy-két ilyen matyóbolton kívül az volt az elképesztően szép, elegáns, nem tudom én micsoda, és akkor csináltak belőle egy ilyen rettenetet, ami...
Igen. Ugyanakkor azért azt is gondolom, hogy persze joggal lehet kritizálni, és én is kritizálom a 90-es években az akkori városvezetést azért, hogy ezeket a plázákat hagyta kinőni a belváros szívében, ezt nem szabadott volna, és
de
nem is...
De nekem nagyon kényelmes, nekem, mint vásárlónak.
Csak azt akarom mondani, hogy szerintem ma már azért nem lehet ezt egészen a plázákra fogni. Tehát azért, ha megnézzük nagyon sok európai városnak a kiskereskedelmi kínálatát, színvonalát, és a mennyiséget, akkor azért egyébként Budapest az ide áramló turizmus mértékét és az itt lakók mondjuk a 90-es évekhez képest nézve relatív jólétét tekintve, hogy azért persze bőven tudnánk jobban élni budapestiként, és nyilván fejlettebb a gazdasága és nagyobbak a jövedelmei a bécsieknek, tehát ez nyilván nem kérdés, de azért ahhoz képest, hogy a budapesti gazdaság 90 óta mennyit fejlődött és az emberek mennyivel többet tudnak vásárolni, az elmúlt 30 év fejlődésének köszönhetően, azért szerintem a belvárosi kiskereskedelem újjáélesztése az nem egy irreális célkitűzés, de az biztos, hogy ebben kell szervezőerő, kell együttműködést teremteni, mert magától ez nem jön létre. Nagyon sok jó példa van, most egyébként ez távoli példa lesz nagyon, de New Yorkban láttam azt egész közelről, hogy lényegében utcánként, városközpontoként hogy jönnek létre olyan fajta ilyen koalíciók, ha úgy tetszik, ahol az üzlettulajdonosok és a város képes azért tenni, hogy a környező közterületek olyanok legyenek, hogy ott az ember szívesen sétáljon, szívesen menjen oda, szívesen menjen be a boltokba, ne fröcskölje le a mellette elhaladó autó, legyen elég tágas, kerekesszékkel vagy babakocsival is lehessen közlekedni, legyen árnyék a nyári hónapokban, és hogyan lehet ezt kölcsönösen egy olyan együttműködés felé vinni, amitől a város újjáéled és felpesdül. Szerintem ezt Budapest belvárosának számos pontján meg lehetne tenni, és akár a sétáló utcák kérdését is újra lehetne nyitni. Azért Budapesten 10 éve komoly sétáló utca fejlesztés nem történt. Én szerintem például a belső 6. vagy 7. leginkább 7. kerületben is, de akár a 8. kerületben is vannak olyan utcaszakaszok, ahol a lakók érdekeinek sérelme nélkül, hiszen ma is azért ezekben a belvárosi kerületekben 10-ből 8 ember az nem autózik, lehetne a sétálható belvárost bővíteni. Tehát mondjuk az, hogy a Kazinczy utcában, ahol minden üzlethelyiség egyébként jól működő kis vendéglátóhely, ahol pár autó megy el, de azért az a pár autó miatt viszont mindenki az olyan szűk járdákra kényszerül, mint ez az asztal, ez egy tarthatatlan állapot.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és remélem, hogy azok az emberek, akik kíváncsiak magára, mint potenciális főpolgármester jelöltre, azok kaptak információt ahhoz, hogy majd kedvükre szavazzanak.
Köszönöm a meghívást.
Heti jégbüfé jövő héten is lesz, akkor is nézzenek minket, viszontlátásra.